Az egyház és Jézus kapcsolatának ötödik jelképes illusztrációjára egy főbb fejezet van, 1 Korintus 12-12-27. Ebben a részben 7 pontot figyelhetünk meg. Az első az, hogy az egyház önmagától fejlődő test, amely lelki ajándékokkal rendelkező egyénekből áll. A lelki ajándékok célja ennek a testnek az építése, táplálása és erősítése. A második pont az, hogy a test tagjait bizonyos szolgálatra jelölik ki, lelki ajándékok szerint a test meghatározott részei. Ebben az illusztrációban a harmadik pont az, hogy a test élő szerv, amely örökre egyesült a messiással. A negyedik pont az, hogy a testbe a lélekkeresség által jut be az egyén, mert egy lélek által kereszteltettek be, mindnyáján egy testbe, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyáján egy lélekkel itattattunk meg. Az ötödik pont az, hogy az atya tette a messiást a test fejévé. A hatodik pont az, hogy a fej az első, ezért elsőbsége van a test az egyház fölött. Ennek az illusztrációnak a hetedik pontja pedig az, hogy a test és a fej között egység van. A fej és a test illusztrációjáról szóló egyéb írásrészek pedig következők: Efézus 2.16, 4.4, 5.16, 5.30-32, Kolossa 1.24 és 2.19. Ennek az illusztrációnak öt alkalmazása van. Az első alkalmazás a táplálás, ahogyan a test az irányító központon a fejen keresztül kap táplálékot, a hívők is tőle kapják a táplálékukat. A második alkalmazás a gyöngéd szeretet, ahogyan az irányító központ a fej szereti az általa irányított testet, úgy szereti ő is a hívőket. A harmadik alkalmazás az erő, a test működéséhez szükséges erejét a fejtől, az agytól kapja, a hívők pedig tőle kapják a működésükhöz szükséges erőt. A negyedik alkalmazás a megszentelés, a fej irányítja azt, hogy a test hogyan és mikor tisztul meg. Az ötödik alkalmazás pedig a lelki ajándékok használata. Minden hívőnek van legalább egy lelki ajándéka, minden egyes hívő egyéni felelőssége, hogy lelki ajándékát a messiás testének építésére használja. A messiás és az egyetemes egyház kapcsolatának hatodik jelképes ábrázolásában a főírás rész 1 Korintus 15.20-22 és 45-49. A 20-22-es versek így szólnak: ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjüklőn azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis az ember által van a halál, szintén ember által van a halottak föltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyáján meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyáján megelevenítetnek. A 45-49-es versek így szólnak: így is van megírva, lőm az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé, de nem a lelki az első, hanem az érzéki azután a lelki. Az első ember földből való földi, a második ember az Úr a mennyből való, amilyen ama földi, olyanok a földiek is, és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatát is. Ez az illusztráció három pontból áll. Először is a hívők új rendbe tartoznak, most már Krisztusban vannak, nem Ádámban. A második pont az illusztrációban az, hogy a hívők részesei az új születésnek, az új természetnek, az igazságosságnak, a megszentelésnek és az új ígéretnek. A harmadik pont az, hogy mindennek az örök élet az eredménye, hiszen az újjáteremtés munkáját nem lehet meg nem történtté tenni. Ugyanezt az illusztrációt tanítja még Róma 5.12-21, 2 Korintus 5.17 és Galácia 6.15. Ennek az illusztrációnak fő alkalmazása a feltámadás erejének és a feltámadás életnek a reménye. Jeshua és az egyetemes egyház kapcsolatában hetedik jelképes ábrázolása 2 Korintus 11.2-ben és Efézus 5.25-33-ban található. Ebben az illusztrációban két főpont szerepel, először is az egyházra szűz mennyasszonyként tekint, aki még nem csatlakozott a férjéhez, de 2 Korintus 11.2 szerint várja a vőlegény megérkezését, mert isteni buzgósággal buzgok érettetek, hiszen eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szűzet állítsalak a Krisztus elé. Az illusztráció második pontja a főírásrész hangsúlya Efézus 5.25-33-ban a vőlegény mennyasszonyért végzett munkája. A vőlegény mennyasszonyért végzett munkája a múlt, jelen és a jövő időbeli kapcsolatáról szól. A múltbeli elem az, hogy a 25. vers szerint meghalt a mennyasszonyért. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. A vőlegény jelenleg végzett munkája a mennyasszonyért az, hogy most megszenteli a mennyasszonyt a 26. vers szerint, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az ige által. A vőlegény jövőbeli munkája a mennyasszonyért az, hogy a megdicsőült egyházat szeplő vagy sömörgőzés nélkül szentül mutatja be a 27. vers szerint, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Ennek az illusztrációnak három alkalmazása van. Az első alkalmazás nyilvánvaló a szeretet, ahogyan a férj és a feleség szeretetteljes kapcsolatban vannak, úgy a messiás és az egyház között is szeretetteljes kapcsolat van. A második alkalmazás az intimitás a férj és feleséghez hasonlóan, akik az intimitást nem osztják meg a házasságokon kívül állókkal, úgy a hívők és a messiás közötti intimitást sem tapasztalják meg azok, akik a hívők gyülekezetén kívül állnak. A harmadik alkalmazás az, hogy a messiás és az egyház kapcsolatát a férj és a feleség kapcsolatának is vissza kell tükröznie, a hívő férj és a hívő feleség kapcsolata olyan, amely a messiás és az egyház kapcsolatát tükrözi. Jesua és az egyetemes egyház kapcsolatának 8. jelképes ábrázolását két fő részben látjuk, Róma 8.17-ben és Zsidókhoz írt levél 1.2a-ban. Ennek az illusztrációnak két pontja van. Az első Róma 8.17, ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. A hívők örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, a messiás Isten fia, és mint az atya egyetlen egyszülött fia, ő az örökös. Mivel a hívők fogadott fiak örököstársakká válnak vele. A második pont Zsidókhoz írt levél 1.2a-ban van, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, a fiú mindennek örököse, ő örököl mindent. A hívők a fiúhoz fűződő kapcsolata miatt örökös társakká és mindennek élvezőivé válunk. Ennek az illusztrációnak három alkalmazása van. Az első alkalmazás az, hogy ez életben megtapasztalt szenvedés a megdicsőüléshez vezet. A második alkalmazás az, hogy a hívők sorsa az, hogy együtt uralkodjanak a messiással, ez az örökségük, és gyakorolni fogják ezt a tekintélyüket a messiási királyságban. A harmadik alkalmazás az, hogy az örökség jutalmakat is magában foglal. Valójában a királyságban a tekintély mértéke a kapott jutalmakra alapszik majd. Jesua és az egyetemes egyház kapcsolatában a 9. jelképes ábrázolásra vonatkozó főírásrész 1 Korintus 15-23. Mindenki pedig a maga rendje szerint első zsenge a Krisztus, azután akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor. A zsenge, vagyis a messiás és az aratás, vagyis a hívők illusztrációjában két főbb pont van. Az első az, hogy Jesua feltámadt. Második pont az, hogy mivel ő föltámadt, a hívők is fel fognak támadni. Ennek az illusztrációnak az alkalmazása a feltámadás reménységes, ebből ered a vigasztalásunk. Az egyetemes egyház és Jesua kapcsolatának 10. jelképes ábrázolását tanító két főírásrész az 1 Korintus 7.20.24 és Kolossé 4.1. Ebben az illusztrációban három főpontot figyelhetünk meg. Elsőként azt, hogy akit a messiás megszabadít, az a messiás szolgájává válik. Az illusztráció második pontja az, hogy a hívő áron vétetett meg a messiás vérén. Az illusztráció harmadik pontja az, hogy a hatalomban lévő emberek maguk is tekintély alatt állnak. Egy szolgát kinevezhetnek egy tekintélyes pozícióba a háztartáson belül, ám mivel szolga, ezért mindig is tekintély alatt fog állni. Ezzel az illusztrációval két alkalmazás jár együtt. Az első alkalmazás az engedelmesség, a szolga dolga az, hogy engedelmeskedjen a mesterének. A messiás, a mester, a hívők, a szolgák is engedelmeskedniük kell neki. A második alkalmazás bátorít arra, hogy rabszolgákká váljunk. Egy szokványos rabszolga olyan ember, aki saját akaratán kívül kerül szolgasorba, ám ez a fajta rabszolga saját döntésből lett egy bizonyos mester szolgája egész életére. A hívők meglettek vásárolva a bűn rabszolgapiacáról, és ezért az az elhívásuk, hogy a messiás rabszolgáivá váljanak.